Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Márk könyvéből. Abban az időben János apostol így szólt Jézushoz. Mester, láttunk valakit, aki a te nevedben ördögöket űz ki, de nem tart velünk. Megtiltottuk neki, mert nem követ minket. Jézus ezt válaszolta. Ne tiltsátok meg neki. Aki a nevemben csodát tesz, nem fog egykönnyen szidalmazni engem. Aki nincs ellenünk, velünk van. Aki inni ad nektek, akár csak egy pohár vizet is az én nevemben, azért, mert Krisztuséi vagytok, bizony mondom nektek, nem marad jutalom nélkül. De aki megbotránkoztat egyet is kicsinyek közül, akik hisznek bennem, jobb volna annak, ha malom követ kötnének a nyakára, és a tengerbe dobnák. Ha a kezed megbotránkoztat, vágd le. Jobb csonkán bemenned az életre, mint két kézzel kárhozatra jutnod az oldhatatlan tűzre. Ha a lábad megbotránkoztat, vágd le. Jobb sántán bemenned az életre, mint két lábbal a kárhozat oldhatatlan tüzére kerülnöd. Ha a szemed megbotránkoztat, vájd ki. Jobb fél szemmel bemenned Isten országába, mint két szemmel a kárhozatra jutni, ahol a férgük el nem pusztul, s a tüzük ki nem alszik. Ezek az evangélium igéi. Olyan erősek ezek a képek a karunkról, a lábunkról, meg a szemünkről, de nem tudunk kikerülni ezeknek a mondatoknak az erejéből, az erőteréből, s... Ha nem akarnánk, és azt gyanítom, érzéseket vált ki belőlünk. Ezért erről szeretnék most beszélni, megközelíteni ezt a témánkat, beleértve azt is, hogy nem is annyira régen még az az evangélium volt, hogy aki meg akarja menteni az életét, elveszíti, aki elveszíti, értem, az megtalálja. Erről lenne akkor szó, veszteségek, nyereségek. Hogy mondhatja Jézus, ez szinte csak olyan magától értetődő természetességgel, mit számít az a kéz, mit az a láb, mit az a szem? Hogy mondhatja ezt csak így nekünk? És az első gondolat, ez a veszteség-nyereség téma az Isten országa szempontjából, hogy de amikor például elmegyünk a boltba valamit venni, vagy egy szolgáltatást, vagy valami terméket és árut, azért annak is van veszteség része, odaadjuk a pénzt. És az ember odaadja a pénzt, de mégiscsak az úgy van, hogy ha ebben a csere folyamatban én nekem az a benyomásom, hogy ez nekem az megéri, vagy ér annyit az a termék, vagy én jól járok ezzel, vagy pont arra van szükségem. Milyen érdekes, hogy azt a pénzt, amit kiadunk rá, szóval a legtöbb esetben nem szoktuk olyan nagyon-nagyon sajnálni, hanem hogy normálisan, egészségesen működünk, valami ilyesmi van bennünk, ha megéri. Vagy hogy még egy lépést teszek, azt mondom, hát ennyibe kerül. Hát ez az ára. Hát ha valami akármi volna, meg se akarnám venni, meg akarom venni, miért? Mert valami értékes dolognak látom, ez az ára, és ha ez az ára, én akkor azt megfizetem. Miért is? Azért, mert amit kapok érte, az nekem megéri. Ugye nem kell ezeket a szavakat mostan egy az egybe átrakosgatni az evangélium lapjaira. Megyek második gondolat. Azt mondja, hogy az is lehetséges, lóugrásokba szeretnék haladni, hogy valaki azt mondja, hogy annyira értékes nekem valami valaki, hogy én mindenemet odaadom érte. Hát az Isten országának egyébként pont ez az egyik logikája. Emlékeztek, az ember, aki mindenét pénzé teszi, megveszi azt a földet, megtalálja a kincset, az igaz gyöngyöt, ezt se kell tovább mondani. Tehát csak egyetlen ugrás, és már ott vagyunk, hogy értjük annak a logikáját, hogy valaki azt mondja, hogy nekem ez mindent megér. Hogy az ember valamiképpen, vagy valamilyen szempontból, hogy mindent odaad azért, mert az a valaki valami számára annyira értékes, és egyáltalán nem tartjuk ezt badarságnak. Egyáltalán nem gondoljuk azt, hogy amikor valaki, hogy hogy mindent odaad, mert neki akkora kincs az a valaki valami, hogy ezzel törvényszerűen valami rettenetesen rossz vásárt csinált volna, ha már a búcsú napján vagyunk. Következő, aztán olyan is van, és erről is lehet élményünk, hogy valaki a szó szoros értelmében magából ad valamit. Például egy héttel ezelőtt tartottam egy előadást, odajött hozzám egy férfi, kezet fogott velem, azt mondja, szerbusz Feri, én az a valaki vagyok, akinek a te ismerősöd odaadta a veséjét. Én azért élek, mert a te ismerősöd, és az orvosok is azt mondták, az döbbenetes, hogy mi így összeillünk, nem, semmilyen rokoni kötelék nincs köztük, hogy kiderült, hogy közeli ismerősök voltak, és oda tudja adni a veséjét, és azzal a vesével él. Hát persze, hogy megkérdezte, az jól működik. De olyan kedveset mondott, azt mondja, Feri, az a helyzet, hogy aki a vesét adta nekem, egy picit idősebb nálam. Szóval, jól működik, csak már olyan öregesen. Szóval van arról is élményünk, hogy valaki a szószoros értelmében, ha nem is a karját, a kezét, lábát, a szemét, de a veséjét odaadja. És egy másik valaki azért élhet, hogy odaadta a veséjét, neki akkor már csak egy maradt. És azt mondja, hogy nekem ez megéri. Hogy ez nekem is megéri, és neki is megéri, és na, hogy ez egy nagyon jó üzlet, ez egy nagyon jó vásár, ezt nagyon érdemes volt így csinálni. Azután csak egy röpke utalás, mert erről nem egyszer beszéltünk már. Amikor a kedves ismerősöm odajött, és azt mondta, Feri, ha én megházasodok, az tényleg azt jelenti, hogy más nőt már nem veszek el? Hát szerintem azt jelenti. Én ezt állítván állítottam neki, és aztán ezen nem lepődött meg. Csak biztos akart lenni benne. Tehát az mit jelent? Hát, megkéri valaki a kezed. Hát azt mondta, nagy boldogság, az igaz, de azért éppen 4 milliárd férfi ment most azért ide-oda-amoda. Hát azért annak is van durva veszteség része, azt mondhatjuk, hogy van neki durva veszteség része. És hát mégis az a mennyasszony, az a vőlegény, hogy most nagyon benne vagyunk az esküvőkben, hát látom, nem szoktak itt cipogni. Nem ez a tapasztalat, hogy halomra búslakodnak a 4 milliárdos veszteség miatt. Miért? Mert van az a kincs, ami ezt megéri. És aztán az is milyen érdekes, hogy amikor pici baba születik, akkor is egy csomó veszteségünk van. A férfiaknak, férfiként, férként, a nőknek, számtalan más területen. És milyen okosak, bölcsek azok, akik nem a veszteségeiket siratják, hanem azt mondják, tehát apa lettem. Hát apa lettem! Hát ez a kicsi baba, hihetetlen! Hát van ennél több, nagyobb, szebb, csodásabb. Tehát akkor ugye azt is ismerjük a hétköznapi életünkből, hogy rengeteg veszteségünk van valamivel kapcsolatban, és az ember mégis azt mondja, hogy nem cserélnék senkivel. Hát ennél jobb nem is történhetett volna velem. Következő, hogy az emberben van egy, így mondhatnám, az emberi természetnek egy természetes működésmódja, segíti a túlélést. Tehát nagyon belénk ivódott, ez pedig, hogy minimalizáljuk a veszteségeket. Hiszen amikor főképp természeti környezetben nem olyan könnyű túlélni, életben maradni és a többi, hát minden, ami már megvan, vagy megszereztük, vagy segíti az életet, egy belső biológiai motivációnk van arra, hogy akarjuk minimalizálni a veszteségeket, és ez hogy működik bennünk, hogy a veszteség nagyon fáj. Ezért a biológiai természetünk úgy okoskodik, fájjon csak a gazdinak, hogy ne akarja, hogy elveszítsen bármit is, ami az élethez úgy tűnik, hogy kell. Ezért ott van a veszteség, a fájdalom, és a természetünk kitalálta ezt. Ráadásul emelem a tétet. Tudjátok-e azt, hogy a veszteség mértéke, ha valamit elvesztek, kétszer annyira fáj, mint a nyereség fölött érzett öröm. Hát nagyon úgy vagyunk kitalálva, hogy az ember akarjon életbe maradni, tudjon életbe maradni, fájjon a veszteség, de úgy aztán igazán. De ha engedjük, hogy ez az emberi természetünk uralkodjék el rajtunk, akkor kidolgozhatjuk az életnek ezt a stratégiáját, a veszteségek minimalizálása. És magunk között szólva, aki az életét úgy éli, hogy a veszteségeket minimalizálja, az nagyon-nagyon messziről nézi csak Isten országát. Mert Isten országának a logikája nem érthető meg a veszteségek minimalizálásának a működésmódjával. Aztán a következő, gondolhatnánk, akkor azt fordítva van. Hogy van fordítva? A nyereséget akarjuk maximalizálni. Isten országa nem ez alapján működik. Mert éppenséggel lehetséges, ismerjük ezeket a játékokat, hogy valaki úgy összegyűjtögeti a tárgynyereményeket, és azt mondja, hogy ezt maximalizáltam a nyereségeket. Isten országának nem ez a logikája, hanem az, hogy a fő nyereményre hajtunk. A keresztény ember az, aki nagyon világosan meg tudjuk mondani, hogy mi, hát természetesen ki nekünk a fő nyeremény. És azért, hogy a fő nyereményt elérjük, nagyon sok nyereségről hajlandók vagyunk lemondani. Tehát nem csak a veszteségeket akarjuk minimalizálni, a nyereségeket sem akarjuk maximalizálni, hanem a tekintetünk, a szívünk, a lelkünk és mindenünk valahogy elkezd ráirányulni a főnyereményre. És a főnyereményhez képest azt tudjuk mondani, hogy ezek a nyereségek, pedig azok nagyszerű dolgok, ahogy egy kedves hölgyismerősöm mondta, csomó cukiság. Hát az ember úgy tűnik, ha el akarja nyerni a főnyereményt, csomó cukiságról valahogy úgy el kell, felejtkeznie. Na most, mit is jelent ez, hogy a fő nyereményt? Hogy az ember akkor képes nem a veszteségeket minimalizálni, és nem a nyereségeket maximalizáló módon élni, hogyha van az a valaki valami, amiért ezt nekünk érdemes megtenni. Nem tudom, ti tudjátok-e, hogy az alkohol betegek szenvedésének a leírásában egy nagyon-nagyon érdemleges gondolat ez, hogy az alkoholbeteg szeretné a fájdalmat és a szenvedést minimalizálni, ezért iszik. És szeretné az élvezetet maximalizálni, ezért ha futja neki, jót iszik, meg finomat iszik, meg sokat iszik. És akkor a kérdés így szól, hogy látszólag az alkohol egy egész tuti megoldás. Az ember megpróbál keveset szenvedni, közben még élvezni is az életet. Mi ezzel a probléma? Az alkoholbeteg mi alapján lesz képes bármikor is úgy dönteni, hogy lemond arról, hogy az élet ne fájjon annyira, és a veszteségeket minimalizálja, vagy hogy próbálja a nyereségeket, az életélvezetet maximalizálni. Egy idő után a szenvedélybeteget egyetlen dolog fogja érdekelni, az, ami mindezeknél több. És amíg azt a többet nem találja meg, ami több, mint a veszteségek minimalizálása, és több, mint a nyereségek maximalizálása, inni fog. És ezért van az, hogy nagyon sok szenvedély előbb-utóbb végül is az Isten kapcsolata okán lesz képes nem szenvedélybeteg életmódot folytatni. Mert ő lesz az az egyetlen, akire a beteg ember azt mondja, hogy ő tényleg több ennél az egész két világnál, mint a szenvedés minimalizálása és az élvezet maximalizálása. Tehát mit is jelent még számunkra ez, hogy a keresztény ember nem a nyereségeket akarja maximalizálni? Hadd idézzem pozitív pszichológia atyamestere, az egyik, Martin Seligman, aki azt mondja, 50 körül jártam, és az életem egyik nagy terve, vágya, célja volt, hogy depressziós embereknek segítsek. Azt mondja, tizenvalahány éven keresztül akartam a depressziós embereknek a javát, hogy boldogok legyenek. És aztán úgy 50 felé úgy leültem, és átgondoltam, hogy sikerült-e, amit akartam, vagy nem. Azt mondja, szomorúan állapítottam meg, hogy minden tudásomat bevetettem, hogy depressziós személyek boldogok legyenek, és nem lettek boldogabbak. Ugyanis rossz irányba mentem, nem arról van szó, hogy nem tudtam nekik segíteni, hanem arról, hogy nem boldogabbak lettek, kevésbé szenvednek. És Martin Seligman 50 évesen értette meg nagyon világosan a saját életútjából. Más az élet, ha az ember nem akar szenvedni, és ebbe az irányba megy, attól még nem leszünk boldogok, hanem kevésbé fogunk szenvedni. És más az élet, ha az ember el akarja érni a főnyereményt, mert attól még szenvedhetünk, és közben boldogok is tudunk lenni. Tehát, ha az ember elkerüli a szenvedést, nem lesz tőle boldog. De ha másik irányba lesz, akkor a szenvedéssel együtt is azt tudja mondani, hogy ez nekem így mindenestül megérte. Következő, hogy amikor az ember azt mondja, de hát csak a kezem, nem? Hát csak a lábam, a szemem, a vesém. Hát persze, hogy fáj. De pont akkor, amikor az ember megsejti, hogy ki is a főnyeremény, mire jövünk rá? Megértjük, hogy mi is a legnagyobb veszteség. Hogy a legnagyobb veszteség az ember számára tényleg nem a keze, a lába, a szeme vagy a veséje. A legnagyobb veszteség az ember számára, ha Istent veszíti el. Ez az ember legnagyobb és legmélyebb vesztesége. Hogy az ember legnagyobb vesztesége nem az, ha önmagát veszíti el, hanem ha Istent. És néhány héttel ezelőtt még ment a paralimpia, és nem úgy van az, hogy ők nagyon mondják, akik ott hát sérültként most mondjuk így versenyeznek, hogy ne úgy különböztessük meg a két csoportot, hogy vannak az egészségesek és vannak a betegek. Nem. Hanem vannak az épek, és vannak azok, akik valamilyen szempontból nem épek, de egészségesek. És ott van valaki, akinek nincsen karja, és azt mondja, de én egészséges vagyok. És éppen most teljes életet élek. Nem vagyok épp, egészséges vagyok. Ezért, ha valaki el akarja kerülni a betegséget, még nem lesz egészséges, hanem lehet, hogy nem lesz beteg. És miközben lehet, hogy valaki azt mondja, most már egész biztos vagyok benne gyarló emberként, hogy sosem leszek százas. Tehát teljesen épp nem leszek. Azt lehet egyébként karom, lábam, szemem, vesém megvan, de hát idebent, ajjajjajjajjaj. Szóval idebent szerintem senki se százas. És közben vesszőt teszünk, és azt mondjuk, de attól én még egészséges vagyok. És nagyon értelmes és értékes életet élek, pedig tényleg nem vagyok százas. Tehát az ember egyszer csak a főnyeremény világában megérti, hogy a legnagyobb veszteség nem az, hogy kéz, kar, szem, láb, vese, még csak nem is az, ha magamat vesztem el, hanem ha Istent. És így érkeztem el a záráshoz, és egész meg vagyok magammal elégedve, hogy ez egy rövid beszéd volt a 8 órai miséhez való. Ez pedig így szól, hogy azért a mai evangéliumban az is megjelenik, hogy aki a legkisebbek közül csak egyetlen egynek a hitét is valamiképpen megrendítette, olyat tett, ami ott megrendülés a legkisebbnek, hogy jaj neki. És ez mit jelent? Hogy amikor az ember a nyereséget nem maximalizálni akarja, a veszteséget nem minimalizálni, hanem beleszeretünk a főnyereménybe, és akkor ez a másik két szempont már csak ott van valahol a futottak még kategóriában. Mi történik? Rájövünk, hogy amikor az ember elviszi a főnyereményt, pontosabban a főnyeremény elvisz bennünket, akkor mi történik? Megértjük, hogy vele együtt megnyertünk mindenki mást is. Hogy az ember a főnyereménnyel együtt megnyeri saját magát, és megnyeri az összes embertársát. Hogy az a nyereség, az a győzelem, amit az ember akkor ér el, és nem fejezem be a mondatot, amiről eddig beszéltünk, annak az a következménye, hogy Isten megnyer bennünket, és emiatt mi megnyerjük magunkat, meg egymást is.